Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az Úr Jézus nevében. Az országos vagy a világ ökumenikus ima heti alkalmát tartottuk ezen a héten. Madocsán azonban mondhatom, hogy jó szokás szerint, majd március közepén tartjuk. Azért tartjuk jó szokásnak, mert nincs is hideg, és könnyebben tudunk elhívni vendég lelkipásztorokat, szolgálattevőket, hiszen ilyenkor erre a hétre mindenki ugye a saját templomába igyekszik menni, meghívni vendégeket. De éppen ezért, és ezt a bevezetőt ezért mondtam, tartottam, egész héten az irgalmas samaritánus történetével foglalkoztunk, és márciusban majdnem ezzel fogunk foglalkozni, mert mindenki arról szolgál a vendégek között, amivel szeretne, vagy ami a szívén van. Ezért Lukács evangélium a 10. fejezetéből olvassuk el ezt a történetet. 10. rész 25. versétől fennállva hallgassa a gyülekezet. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, aki kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Idáig van Isten igéje, foglaljon a kérdésére. Kedves testvérek, nagyon elcsodálkoztam azon Pakson, de nem csak én, hanem a kollégáim is, és a záró alkalmon a plébános úr is erről bizonyságot tett, hogy hát amikor megláttuk, hogy egész héten ugyanarról kell prédikálni, hát akkor egy kicsit bizony úgy meglepődtünk, hogy nem lesz ez egy kicsit sok, vagy egy kicsit elcsépelt, vagy hát nehéz új üzenetet kinyerni a történetből. És hát az volt a csoda, vagy nem éppen, hogy nem csoda, hogy se elcsépelt nem volt, se unalmas nem volt, mert mindig más és más üzenetre fókuszáltunk, természetesen a kijelölt igék szerint. És én is egy kicsit ezt szeretném ma tenni, hogy egy nagyon picit úgy általánosságban is beszélni erről a történetről, vagyis hát nem is, hogy általánosságban, hanem az egész történetet érintve. De szeretném kiemelni azt a mondatot a Szentírásból, hogy a pap és a lévita is, hogy amikor meglátta ezt a szerencsétlen félhontra vert, kifosztott embert, akkor elkerülte őt, és szeretnék egy kicsit erről beszélni, vagy inkább erről többet. Nagyon különös módon nem beszéltem össze Nagy János testvérrel, hogy ő milyen igét olvasson, azzal meg pláne nem, hogy a református kalauzt az hogy szerkesszék, és hogy mai napra mi legyen. De az volt ugye a kérdés, hogy Jézus igazi Krisztus-e, igazi szabadító-e, mert én be tudok ígérni bárkinek bármit, ugye? Én megszabadítalak a betegségettől, megszabadítalak a szegénységtől, megszabadítalak az elnyomástól, megszabadítalak az anyósodtól, bármit ígérhetek, csak nem tudom teljesíteni, ugye? Tehát itt kezdődnek a bajok. Most Jézussal is hasonló volt a helyzet, hogy hát nagyon szép dolgokat mondott az Úr Jézus. Nagyon, minden, ó! Hát volt, amikor elé mentek, és voltak, Jézus, legyél a királyunk, az 5000 ember megvendégelése után. Eltűnt Jézus, utána mentek, legyél a királyunk. És mondta Jézus, á, nem. Hát egyrészt még nem is jött el az időm, másrészt várjuk ki, hogy majd milyen királyság lesz ez. Ugye Pilátus is ezt kérdezte, hogy király vagy te? Mikor ott Jézus már letartóztatták, lefogták, magyarán bilincsbe volt. Király vagy te? És Jézus, hát te mondod. De, amikor azt mondja Pilátus, hát akkor az vagy, azt mondja, de én nem úgy vagyok király, ahogy az emberek gondolják. Nekem nincsenek katonáim, nekem nincs hadseregem. Én nem fogok háborúba indulni, hogy legyőzzük a rómaiakat, vagy a görögöket, vagy bárkit. Mert az én országom, az nem földi ország. Itt van a földön, az én országom, de nem földi ország, hanem lelki, mennyei ország. És éppen ezért hiába ölik meg a testünket, azzal még ezt az országot nem tudják elpusztítani. Ez az törvénytudó is arra volt kíváncsi, hogy Jézus mit mond azzal kapcsolatosan, hogy hogy lehet itt a földön az embernek igazi élete. Áldott mennyei élete, hogy lehet itt a földön. Mert hát alapvetően itt szeretnénk jól élni. A mennyországban ott már azért nem kell erőfeszítést tenni. Ha mennyországban jutunk, ott már semmit nem kell tenni. Mert ott már nem lesznek akadályok, vagy nem lesz semmi olyan akadály, hogy bűn nélkül éljünk. Mert ott úgy fogunk élni. És a testünkkel se fogunk küzdeni. Még vasárnap se, ha esetleg jót ebédeltünk, ugye, hogy jaj, most mi lesz még. Hanem ott minden rendben lesz. Próbára tette, úgy olvassuk a Szentírásról, próbára tette ez a törvénytudó az Úr Jézus, hogy mit mond arra, hogy mit tegyek, hogy elnyerem az örök életet, és Jézus ugyanúgy, ahogy az ördöggel való kísértés történetében is, mindig az igét idézte. Az a jó a Bibliával kapcsolatosan, hogy minden kérdésünkre ad választ. Nem mindig tetszik a válasz, amit a Biblia ad, de mindenre ad választ. És hát akkor mit is mond a Szentírás? Mondja a törvénytudó, hát hogy szeretni kell az Isten, teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből, erőnkből, meg hát fel a barátokat is magunkat. Mondja Jézus, helyesen feleltél, így cselekedj. Hát igen, de ki a fel a barát? Kit is kell szeretnem? Mert azért ez egy nehéz kérdés. És hát ez a történet azt a kérdést is fölveti, hogy a pap és a lévita szerette-e ezt a félholtra vert, kifosztott ember. És ugye milyen könnyű belátni, hogy az, hogy szeretünk valakit, az még nem jelent semmit. Úgy szeretem ezt a félholtra vert, úgy sajnálom még ráadásul. A szívem szakad meg. Hát hogy kibabráltak vele? Meg hát miért egyedül ment azon az úton? Meg hogy, ja Istenem, de jó, hogy nem velem történt. Annyi mindent el tudunk mondani. De ettől nincs is igazi szeretet, meg nem is segítettem rajta, meg nem változott meg semmi. Arra biztat az ige minket, hogy soha ne forduljunk el a szükséges szenvedőktől, de mindjárt itt az elején szeretném megjegyezni azt is, hogy de azoktól sem, akik ünnepelni és örülni szeretnének velünk. És ezt azért mondom csak bevezetőben, mert erről nem fogok sokat beszélni, de könnyű elkerülni a szenvedőket, a bajban levőket, a akiknek az élete válságban, de hogy akarom hallgatni, de hogy akarok beleszólni az életébe. Hát meg se tudom oldani, nem is értem egészen a problémáját, hát annyira összetett, annyira problémás. De ugyanilyen könnyű elkerülni azokat is, akiknek örömük van, akik boldogok, ünnepelni akarnak, mert azt mondjuk, hogy hát azért én nekem nem annyira tetszik, hogy új autója van, vagy nem tetszik annyira, hogy vett egy új ingatlant, azért nekem én annyira nem tudok örülni. Meg annak se a fizetését megemelik, hát annak se. Meg annak se, hogy a gyerekével nincs gond az iskolában, hát annak se tudok örülni. Miért nem? Hát mert legyen, mondjuk van, ugye? Vagy mert én pont olyan helyzetben vagyok, hogy nehéz anyagi körülmények között, és sorolhatnám. És az Úr Jézus ezzel kapcsolatosan mond is egy történetet, aminek az a cím, hogy a nagy vacsora, amikor az emberek sorra kimentették magukat, hogy nem tudok elmenni a vacsorára. Mert földet vettem, meg kell nézned, hogy terem, mint az a foglalkozni kell, hát nem úgy, hogy vettem egy földet, aztán majd lesz vele valami, vagy ötig a ökröt vettem. Hát azzal is foglalkozni kell, pénzt kell termelni, hát az nem úgy vettem, hogy az a pénz a földből nőtt ki. És a harmadik kifogás, mert az ott elnősültem, most nősültem, hát nem érek rá én ilyenekre. Fiatal vagyok, szerelmes vagyok. Most házasodunk össze, nem, most erre nincs idő, meg energia, meg semmi. Legutoljára, amikor itt szolgáltam, akkor arról beszéltem, és azt az igét olvastam, hogy a pusztai vándorlás során, hogy majd elindultak a Hórhegytől a Vöröstenger felé, így megkerüljék Edom országát, de útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen, miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledet, aztán ugye jöttek a mérges kígyók. Nem szeretjük a kerülő utakat, de szeretünk elkerülni embereket és dolgokat. Azt nem szeretjük, ha nekünk kell nagyobb utat megtennünk, mert akkor elkezdünk zúgolódni, meg panaszkodni, meg hálátlanok lenni. Nem szeretünk még egy mérföldet megtenni, de amikor arról van szó, hogy valakit elkerülhetünk, kikerülhetünk, arra sokkal fogékonyabbak vagyunk. Az Úr Jézus egyszer elment, lehet, hogy többször, de a Szentírás egyszer írja, hogy elment a Siloám tavához, az Jeruzsálemben volt a lyukakunál, ahol a betegek ott feküdtek, és amikor a víz fölkeveredett, megmozdult, akkor ha belement valaki a vízbe, akkor meggyógyult. És akkor hát ott nagyon sok beteg volt, az Úr Jézus oda megy az egyikhez, aki egy fekvő beteg volt. Kiderült, hogy már 38 éve fekvő beteg. És azt mondja, hogy hát te nem akarsz meggyógyulni. Hogy ne akarnék, persze. Csak nem bírok beérni a vízbe. Nincs ember. És ez annyira megdöbbentett engem, hogy sokszor nem is kell elkerülni embereket úgy tudatosan, hanem sok olyan ember van, vagy jó néhány olyan ember van, akinek nincs embere, nincs segítsége, nincs társa, nincs lelki társa. Nincs, aki oda vigye, ahol meggyógyulhat. Oda vigye a vízhez. És hát meg is kérdezhetem azt, hogy nekünk van emberünk? Úgyis, hogy van emberem, aki segít rajtam, és én nekem van-e olyan emberem, aki meg én tudok segíteni? Aki rám számíthat. Bármikor, bármilyen körülmények között. Erről is beszélt az Úr Jézus, ugye? Ha éjszaka valaki ezt bekopognak, és a barát bekopog, hogy segíts, mert az ember segít. Hát hogy ne tenni? Az 5000 ember megvendégelésénél, legalábbis néhány leírásban, ugye ezt olvassuk, azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy ti adjatok nekik enni. Az Úr Jézus nagyon sokszor Ezt így mondom, ki szervez feladatokat? Hogy mi oldjunk meg dolgokat? Olyan dolgokat, amire meg azt mondjuk, hogy ó, hát én ezt nem tudom. Hát ez nagyon nagy falat. Hát én erre nem vagyok képes. Nekem erre mi talentumom. Én nem vagyok ilyen jó. Én ezt nem tudom megoldani. És akkor tanítványok is itt számolnak, hogy hány száz dénára lenne szükség, hogy megetessék a népet. De még az is lehet, hogy kevés. Meg hát őnekik nincs annyi haluk, meg kenyerük. Hát ők ezt nem tudják megoldani. Pedig Jézus azért kérte, hogy ti adjatok enni, mert próbára akart tenni a tanítványokat. Nem arra volt kíváncsi, hogy mennyi pénzük van, hát jól tudta az Úr Jézus. Bár nem ő volt a pénztáros, hanem Júdás Iskáriótes, de azért Jézus is nagyjából tudta, hogy mire van pénzük, meg mire nem. Igen, nekünk van feladatunk, hogy másokon segítsünk, még akkor is, ha nincsenek hozzá eszközeink, meg nagyon kevesek vagyunk hozzá. De ha Jézus mondja, hogy mi oldjunk meg valamit, akkor meg tudunk oldani. Ez a hit ajándéka különben, amikor olyan dolgokra vagyunk képesek, amire mi nem vagyunk képesek. Amikor olyan dolgokat tudunk megtenni, amire mi alkalmatlanok vagyunk, képtelenek, de hiszünk abban, hogy a mi Istenünk és Úrunk megsegít abban. Szeretnék néhány olyan bibliai példát hozni a testvérek elé, akik igyekeztek elkerülni a szükségben levő fele barátjukat. Az első ilyen példa, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, sőt, még azok is ismerik, akik a Bibliát nem ismerik, Jónás. Ő nem egy embert akart elkerülni, ő 120 ezer embert akart elkerülni, pedig neki csak annyi lett volna feladata, hogy kihirdesse, hogy még 40 nap is elpusztul Nínive. De Jónás úgy gondolta, hogy ha ő bemegy a városba, és ezt elkezdi hangosan hirdetni, hogy elpusztul a város, hát először ő fog elpusztulni. Aztán azt is gondolhatta Jónás, és ezt tudjuk a Szentírásból, hogy így is volt, hogy nem fog megtérni senki. És Jónás legnagyobb bánatára megtört a város. Hát még ilyet? Hát egy próféta ezt élje meg? Érzik a testvérek, hogy ebben milyen irónia van, de csodálatos elolvasni a történetet, eleve 4 fejezetből áll, hogy a király kihirdette, hogy most pedig mindenki bűnbánatot fog tartani. A királyi zsákruhát vett föl, hamut öntött a fejére, és minden embernek meg kellett alázkodnia, zsákruhát venni, hamut szórni a fejére, és még az állatokat is zsákruhába öltöztették. És az állatoknak sem adtak enni, inni. Tehát képzeljék a testvérünk, a meleg az nem kap az állat inni, meg nem kap enni. Milyen bőgés volt ott? Milyen ordítás, visítás? Kaposonnak vannak disznói, mangalica disznói. Hát, ha csak a gazda kimegy, a malacok már úgy csivítoznak, van jó néhány, hogy csak öröm hallani. Mert tudják, hogy enni kapnak, pedig nem is éhesek annyira, ugye? De ha nem kapnának enni, hát akkor mi lenne? Szóval Jónás próbálta elkerülni a feladatot, a szolgálatot, és úgy gondolta, hogy úgy se térnek meg az emberek. Nem így van, hogy sokszor mi is azért kerüljük el az embereket. Úgyse fog eljönni a gyülekezetbe. Úgyse fog megtérni. Úgyse fog megváltozni. Hát olyan csúnya szájú, mit foglalkozzak én vele, vagy ilyen vagy olyan. De van egy emberem? Nem kell nekünk 120 ezer emberhez elmenni. Nem is lenne könnyű, mert Pakson is csak 18 ezeren élnek, ugye? Könnyűbb, de 20 mondjuk. De hogy nem ez a feladatunk, hanem van-e egy emberünk, akin segíthetünk, aki felé megélhetjük a Krisztust. Aztán van leírás Máténál két vakról, akik ráadásul Jerikói útnál, ezen az úton ültek, hallják, hogy jön Jézus, és erre a sokaság, a tömeg rájuk szólt, hogy hallgassanak el, mert hát Jézussal akartak találkozni. És a sokaság azt mondja, hallgassanak már el. Ugyanezt majd Lukácsnál úgy olvasok, hogy a vak Bartimaus, név szerint ez a vak, ott meg azt mondja az ige, hogy többen is rászóltak. Többen is. Majd Márknál, illetőleg ez volt Márknál, Lukácsnál meg úgy olvasok, hogy egy vak ült ott az útnál, és akik elől mentek, azok szóltak, hogy hallgassak. Tetszik ez, hogy egyik leírásnál az egész sokasság, az egész tömeg halkítja el, csendesíti el a két vakot. A másiknál többen is rászóltak, a harmadiknál pedig, hogy akik elől mentek. Mi most olyanok vagyunk itt, akik elől járunk. Mert mi már itt vagyunk az úrházában. Már itt vagyunk az Úr szín előtt. Vannak, akik még hátrébb vannak. Hisznek Istenben, meg sok mindent tesznek, de még a közösséghez nem csatlakoztak olyan értem, hogy rendszeresen itt lennének, vagy stb. Nem fordul elő velünk is, akik elől járunk, hogy rászólunk emberekre, hogy hát azért ennyire nem kéne hívőnek lenni, vagy ennyire nem kéne ezt vagy azt tenni. És közben az Úr Jézus meg akar találkozni a vakkal, vagy a vakokkal, Máténál két vakról beszél, és meg akarja gyógyítani. És még egy különleges dolog a történet szempontjából, hogy a vak születésétől fogva a vak ember szemének a megnyitása, hogy látóvá válja, ez messiási csoda volt. A zsidók onnan tudták, hogy messiás van köztük, a messiási csodák történtek, ha tudták, hogy mennyből érkezett az illető, és nem pedig valamiféle önös szándékok vezették, hogy király vagy pap legyen, illetőleg, ha meg tudod felelni azoknak a kérdéseknek, ami kapcsán le tudták vizsgáztatni az illetőt, hogy messiás vagy csak egy ilyen önjelölt valaki, és a saját dolgát fújja. Még két történetet szeretnék megemlíteni. A minák története arról szól, hogy egy nemes ember elment, hogy királyságot szerezzen. Ez így volt Jézus idejében is. Heródesnek az egyik fia, Archeleosz, elment Rómába, hogy egy császártól megkapja a kinevezést, hogy ő lehet a zsidók királya, ha nem is az egész ország fölött, de legalább egy része fölött, és hát amíg ő Rómába ment, addig egy küldöttséget is utána engedték, akik meg azért jelentek meg a császár előtt, hogy nehogy ő legyen a királyunk, mert abból botrány lesz. Hát ez már csak így szokott lenni, ugye? És amíg ez az ember oda volt, természetesen a vagyonát, a pénzét, és a pénzt most fordítsuk le ugye a hatalomra, kiadta 10 szolgájának, 10 emberének, hogy ezt a pénzt gyarapítsák, forgassák. És tudjuk a történetből, hogy az egyik meg 10-szerezte, a másik meg 5-szörözte, a harmadik meg kendőbe becsavart, azt mikor visszajött királyként, ez a nemes ember, azt mondta, hogy itt van. De mit várt el ez a király jelölt? Hogy az ő pozícióját erősítsék, erősödjön, és nem pedig azt, hogy gyengítsék. És az, aki nem tett meg semmit a király jelöltért, akiből végül aztán hogy a király lett, az tulajdonképpen a király ellen volt. Nem akarta ez az illető, hogy ő legyen a király. És hát sajnos ez úgy van, és tudunk másik példát is, Mózesnél sem akarták, hogy ő legyen a vezető, pont a testvérei szóltak ellene, Miriam meg Áron, és hát azért voltak támogatóik is természetesen. És ott még az is bekavart, hogy azért sem akarták, hogy Mózes legyen a vezetőjük, mert nem zsidó felesége volt. És úgy gondolták, hogy hát ha nem zsidó felesége van, akkor miért akarja a zsidó népet vezetni? Meg egyáltalán ki ez a Mózes, meg honnan vette a hatalmát. Most nem szeretnék Mózesről túl sokat beszélni, hanem arról, hogy nekünk is ez egy kísértésünk, hogy nem akarjuk, hogy a másik fölénk nőjön, fölénk kerekedjen. Nem örülünk, ha XY király lesz. Átvitt értelemben mondom ezt. mert nem akar. Azt jobban el tudnánk képzelni, hogy mi legyünk a királyok. Az úgy egyszerűbben. De hogy más mondjon meg nekünk dolgokat, vagy más vezessen, vagy a másnak a gondolata, vagy akármi legyen, az nehezebben. És még Jézust is így szoktuk elkerülni. Nagyjából sejtjük, hogy ő mit akar velünk kapcsolatosan, de inkább visszaadjuk a minát. Jézus, én tudod, én ilyen ember vagyok, én nem akarok nagyon ebbe a dologba belefolyni, pedig Jézus többször is megszólít minket, mert mégis akarja, hogy ráfigyeljünk. És ez lesz az utolsó történetem. Azt mondta ugye az Úr Jézus Péternek, illetve a tanítványok, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak a juhai. És akkor Péter mondja, hogy ó, hát azért nem így van, azért mi nem hagyunk el téged, azért mi nem futunk el úgy, azért nem félünk a farkastól. És azt mondja az Úr Jézus, de hogy nem? Péter, hát te leszel az. A kakas még kétszer meg se szólal, te már háromszor megtagadsz engem. És valóban ez történik. Még beszélt Péter, mármint magyarázta a bizonyítványát, hogy őnek semmi köze nincs az Úr Jézushoz, még beszélt, amikor a kakas megszólalt, Jézus pedig megfordult, és rátekintett Péterre. Fantasztikus leírás és történet. Ugye mi szeretnénk elkerülni bizonyos szituációkat, helyzeteket, tekinteteket, véleményeket. Szeretnénk elkerülni azt, hogy mindig, mindenben engedelmeskedni kell az Úr Jézusnak. Szeretnénk elkerülni azt, hogy másokat erősítsünk, másikat emeljünk. El vagyunk foglalva önmagunkkal, önmagunk dicsőségével. Lebeszélünk másokat, hogy ó, hát a mester nem ér rád veled foglalkozni, te vak vagy, mit akarsz, maradjál már. Vannak itt olyan betegek, akik meggyógyulhattak, hogy maradj csöndbe. És Péter története meg arról szól, hogy ő azt hitte, hogy olyan erős, hogy ő aztán nem tagadja meg az Úr Jézust. Ő, ha kell, vállalja a börtönt, a halált, ő mindent vállal Jézusért, nem úgy, mint a többi 10-11 tanítvány, hát akik azért nem olyan lélekben, nem olyan erősek, mint ő. És mikor Péter tekintete találkozott az Úr Jézusokkal, akkor ezt ismerte föl, hogy ja igen, én mégsem vagyok olyan erős. Én mégsem vagyok olyan, mint amit gondolok magamról. De a történetnek ez a csodálatos folytatása van, ugye, hogy Jézus feltámadása után felkeresi a tanítványokat ott a tónál, megkérdezi Pétertől, Péternek eleve kellemetlen ez az egész helyzet, és megkérdezi, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? És nem egyszer kérdezi meg, hanem annyiszor, ahányszor Péter megtagadta őt. Mindig van lehetőség a helyreállásra. Mindig van lehetőség arra, hogy meggyógyuljunk, és mindig van lehetőség arra, hogy észrevegyük azt, aki bajban van, és nem ügyesen elkerüljük és kikerüljük, ahogy már esetleg többször is megtettük, hanem bár nem a kedvenc emberünk, egy samáriainak, a zsidó-zsidónak meg a samáriai, de mégis segítünk rajta. Miért segítünk rajta? Hát csak azért, mert életet szeretnénk, örök életet szeretnénk. Jézus ezt kérdezi a törvénytudótól. Mit gondolsz e három közül? Pap, lévita és a gyűlölt samaritánus. E három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Szeretet, ez nem egy mézes-mázos érzelmi megnyilvánulás. Szeretet az, hogy Jézus hátrafordul, ránk tekint. És utána meg megkérdezi, hogy szeretsz engem. És ebben nincs ítélkezés, nincs elmarasztalás, nincs felhánytalítás. Nincs benne az, hogy ugye mondtam, hogy elbuksz. Ugye milyen gyenge vagy? Hát tudtam én. Miért nem hallgatsz rám? Jónás esetében is. A Jónás milyen dühös volt, hogy nem látta, hogy pusztul el a város. De még dühösebb volt arra a tökféle növényre, ami árnyékot adott neki, és egy kukac megszúrt az elszárt. Ó, nekünk ennyi is elég, ugye? Ne elkerüljük az embereket, ne elkerüljük a bajba levőket, hanem segítsünk rajtuk, és akkor tudjuk, hogy ki a fele barátunk, más is tudja ezt, és akkor tudjuk azt is, hogy van üdvösségünk, van életünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te nem kerültél el minket, megszántál, észrevettél, felemeltél, meggyógyítottál, és köszönjük, hogy tőlünk is ezt kéred és ezt várod. Ezért vagyunk a Földön, ezért élünk, hogy ne csak önmagunknak éljünk, és ne csak önző dolgainkat valósítsuk meg, hanem vegyük észre a bajban levőket, akiket kifosztott az élet, kifosztottak emberek, helyzetek, akiket megvertek, akiket eldobtak, az út szélén hagytak, hogy hadd tudjuk őket szánni, felemelni, segíteni a gyógyulásokat, türelmesek lenni hozzájuk. És köszönjük, hogy ekkor válhatunk a Te gyermekeiddé, ekkor lehetünk a Te országodnak igazi tagjai. És köszönjük, hogy ebben nincs felekezetiség, ebben nincs semmi, ebben csak Te vagy, Krisztus. Így szeretnénk hozzátartozni, Úr Jézus. Így szeretnénk élni az emberek előtt, hogy ezt látva Téged dicsőítsenek. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.